Életvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Nagy Viktor kardiológussal Borsovszky Tibor beszélget. A beszélgetés második része következik.
Az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy mit látsz, hogy ez a szívártüttetés, ez mennyire fog fejlődni. Megmondom, hogy mire gondolok, hogy ma már ugye nem nyitják minden esetben föl a mellkasát az embernek, hanem különböző ilyen, nem tudom megnevezni, mert ez egy orvosi speciális megnevezés, hogy szinte hozzá se ér a szívgyógyász, hanem egy ilyen karon keresztül végzik a műtétet. Tehát ez meddig mehet ez így? Az előbb azt mondtad, hogy egy szív, aki szívműtétet végző orvosnak fantasztikus keze kell, hogy legyen, tehát ott nem lehet tévedni. Hogy látod ezt a dolgot, hogy ez át tudunk ebbe billenni, hogy nem kézzel fogják végezni a szívműtétet, hanem egy ilyen karral, meg gépekkel?
Hát ugye a jövő, hogy ez mikor következik be, az kiszámíthatatlan. De már ma is számos szívsebészeti beavatkozás robotkarok segítségével történik.
Ez nem jutott eszembe.
Robotkarokkal. Igen. És az nagyon gyakran pontosan, mesterséges intelligencia vezérlésével ez pontosabb lehet.
Ehhez kapcsolódóan még szeretném megkérdezni így oblikon kívül tőled, hogy a mai napig jártok boncolásokra, tehát mint orvos jársz minden évben boncolásra, tehát hogy tanuljatok a holttesten végzett dolgokon?
Igen, hát boncolásokra el kell járnunk, a saját betegeinket kell megnéznünk, hogy megfelelő volt-e a döntésünk, megfelelő volt-e a gyógyításunk. Tehát, hogyha valaki meghal az én osztályomon, akkor megírjuk ugye a dokumentációját, utána átmegyünk a boncterembe, ott vagy előttünk, vagy előkészítve fölboncolják a illetőt, és ez úgy történik, hogy mielőtt az egésznek nekiugranánk, elreferáljuk a korboncolást végző orvosnak azt, hogy miért került be az illető a kórházba, milyen betegségeket feltételeztünk, milyen gyógyítást alkalmaztunk, eleve reménytelen volt, mert van ilyen is, vagy azt gondoljuk, hogy jó irányt csináltunk, de be kell vallanom azt, hogy mindig ott van a lehetősége annak, hogy egy orvos tévedjen. Ha állandóan téved, azt hagyja el a pályát. De úgy mondta egyszer egy klinikopatológián egy általam nagyra becsült főorvos, amikor a klinikusok és a korboncnokok hát üléseztek, és elreferálták a beteget, utána a korboncnok is elmondta, megmutatta, hogy hol van, mit kellett volna így csinálni, amúgy csinálni. Ezt mondta a főorvosa nagyon-nagyon ideges belgyógyász kollégámnak, hogy kedves kollega, hát ne legyen már ennyire ideges. Innen emelt fővel csak a korboncnok távozik.
Ez jó. De szaladjuk tovább, mert az idő rettenetesen talad a riportba. 1996-ban kerültél a SOTÉ-ra. Ugye, hadd kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, hogy a SOTÉ-n más lehetőségek adottak, mint az újpesti kórházban? Tehát úgy látod, hogy a gyógyítás színvonala itt emeltebb, vagy pedig ugyanazon a szinten van a kettő dolog? És ehhez kapcsolódóan, hadd kérdezzem meg tőled, hogy továbbképzésekre jársz-e, illetve te tartasz-e? Parancsolj!
Amikor átkerültem az egyetemre, akkor nagyon érdekes dologgal szembesültem. Károlyi kórházban elrendeltem egy vastagbélvizsgálatot, akkor egy ilyen beöntős, kontrasztanyagos valami történt. Bementem a klinikára, megkérdeztem a második nap a szomszéd kollégámat, hogy hol kell előjegyezni erre a vizsgálatra a beteget, és mennyi időt kell várni, egy hetet, vagy hogy lesz. Rám nézett, és azt mondta, hogy tehát vastagbéltükrözést csinálunk, azt a vizsgálatot itt már rég elfelejtettük. És akkor szembesültem azzal, hogy mások a technikai lehetőségek. Egészen döbbenetesen mások. Több év különbség volt a kórházi ellátási lehetőség és a klinikai ellátási lehetőség között, mind technikában, mind időben. Több orvos, több műszer, az orvosok azok ugyanolyanok. Itt is, ott is. A műszerek már nem. Tehát ez egészen más volt.
Köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert szerettem volna erre rátérni a diagnosztikának a műszeres részére. Na most, a szakmai elméleti fejlődést melyik ország vezeti? Egy pár mondatot, ha mondanád erről. Tehát a szívgyógyászatban, a kardiológiában.
Igen. Hát a szakmai vezérlés az egészségügyben az Amerikai Egyesült Államokban van, az USA-ban van. Én volt szerencsém, az egyik barátom Heidelbergben volt ösztöndíjas, és édesapámmal egy ilyen meghívó útlevelet csináltattam, és kim voltam ennél a barátomnál Heidelbergben. Ő gyerekgyógyászattal foglalkozott, de az asszisztense, az a kardiológus professzornak volt a asszisztensének a barátnője, tehát engem beprotezsáltak a Heidelbergi kardiológiai klinikára. 2 hétig ültem, és több szívkatéterezést láttam egy nap alatt, mint a kardiológiai szakvizsgámra való felkészülés egész ideje alatt. Ez döbbenetes élmény volt. És hát csodálkoztam, elmentem mindenféle részére a klinikának, megnéztem a ritmuszavarok kezelését, a szívútrahangokat, a szívkatéterezést, leselkedtem a szívműtőben, és megkérdeztem, hogy hát ez fantasztikus, itt folyik a képzés. Igen, mindenkit itt képzünk, de az Amerikai Egyesült Államokban tanultuk meg. Tehát az USA olyan mérhetetlen technikai fölénnyel bír, hogy az általam egyik csodált Heidelbergi Egyetemnek, a Heidelbergi klinikának, a kardiológiai klinikának, ahol az igazgató akkor a német kardiológus társaság elnöke volt, ott is azt mondták, hogy Amerika az első.
Egy kiegészítő mondatot, hogyha megengedsz ehhez a dologhoz. A szívgyógyászat, ugye, ez nem választhatjuk le a belgyógyászatról és a vérről, a hematológiáról, én azt gondolom. És engedjék meg, kedves hallgatóink, hogy ma, amikor készítjük ezt a riportot, ma van az önkéntes véradók napja, és nagyon szíves figyelmükbe ajánlom a hallgatóknak, hogy tegyék meg, hogyha megtehetik, adjanak vért, mert nagyon sokat segítenek az egészségügynek. Egy kitérő után szeretném tőled megkérdezni, mert beszéltél a kardiológus társaságról, a Magyar Kardiológusok Társaságának is tagja vagy, miből áll ez a munka?
Akkor, amikor úgy döntöttem, és a főnököm inspirált erre, hogy legyek kardiológus, akkor azt mondta, hogy hát te, Viktor, ez úgy működik, hogy beadsz Balatonfüredre a kardiológus kongresszusra egy előadást. Mondom, én előadást. Hát bizony, itt van ez az osztály, ellátunk évente több száz szívinfarktusos beteget. Ugye az akkor még egy nagyon kezdetleges helyzet volt. Hát keressél témát magadnak, én segítelek abban, hogy tudjott egy előadást tartani, de ehhez az a feltétel, hogy belépsz a társaságba. Hát beléptem a társaságba, tartottam először előadást, először papírról olvastam föl az előadást, aztán azt mondtam egyik alkalommal, hogy ha ezt így folytatom, akkor ebből nem lesz semmi. Kidobtam a papírt, kiálltam, kicsit dadogtam, de ezt bölcsmosollyal elnézte a levezetőelnök, és aztán lassan úgy tűnt, hogy minden évben tudok előadni a kongresszuson. Van valami olyan érdekes téma, ami fontos. Erre figyelmeztetett egyébként a főnököm, hogy olyat, ami unalmas, olyat, ami mindenkinek a könyökén jön ki, azt bízd másra. És nézd meg, hogy elmondja, senki nem fog rá figyelni. Próbáljál meg valami érdekességről beszélni. Ez lett az első lépés. Aztán, ahogy egyre inkább megismertek, jött egy kedves kardiológus barátom, aki akkor a társaságnak a főtitkára volt, és azt mondta, hogy újra kell szervezni a hipertónia munkacsoportot a társaságon belül. Elvállalod-e ezt a szervezést? Mondtam, hogy elvállalom, örömmel. Kicsit talán furi volt egy akkor még mindig 40 körüli orvosnak a szájából, sikerült újra szervezni a hipertónia munkacsoportot, és akkor ez azt jelentette, hogy hogy bekerültem a társaságnak a tanácsadó testületébe, és egy-két évtizeden keresztül hipertónia munkacsoport, gyógyszerterápiás munkacsoportnak a vezetője voltam. Ez azt jelentette, hogy évente kellett gondoskodni szimpóziumokról a kongresszuson, illetve megpróbálkoztam évközben is szervezni. Ez nagyon nagy munka, ez meghaladta az erőmet, és ebből kiszálltam, tehát ezt nem tudtam csinálni.
Főorvos úr, fantasztikus, érdekes a téma, mindig érdekelt egyébként engem az orvosi pálya, de hát nem lettem orvos. Menjünk gyorsan, mert az idő rettenetesen szalad. Egy-egy mondatban talán ilyen szakmai kérdéseket tennék föl. Mi a felnőtt transzhorakális és a hipertónia? A magas vérnyomás ugye ma már népbetegség. Mit javasolsz ennek a leküzdésére a hallgatónk számára? Illetve van egy kérdésem az a kapcsolatban, hogy az európai kardiológus diplomával is rendelkezel, ez mit jelent a te számodra? És van egy utolsó kérdésem, de tényleg röviden, mert nagyon elszaladt az idő, és a 24 órás vérnyomás monitorozálás, mint ciklikus matematikai függvény, no ez igazán érdekes, ezt mondtam neked a riport előtt is, ugye hát mi tanultuk az iskolába, hogyha egy-egy mondatban ezekről a témákról tudnál mondani a hallgató, hogy egy kicsit közelebb tudnánk vinni ezt a szakmát a hallgatók számára. Parancsolj!
Európai kardiológus diploma. Kelet-Európában éltünk. Most is Kelet-Európában élünk, de volt egy időszak, amikor a nyugatiak nem fogadták el a kelet-európai kardiológusokat. És a kardiológus társaság létrehozott egy európai kardiológus diplomát. Ez a nyugatiakat nem érdekelte. De összegyűjtöttem a cikkeimet, összegyűjtöttem a iskoláimat, tanfolyamaimat, és beadtam, és megkaptam a diplomát. Néhány jó barátommal együtt egy időben. Az egyik az aztán a kardiológus társaságnak az elnöke lett. A transztorakális echokardiográfia licenszvizsga, hipertónia licenszvizsga, ezek a szakvizsgára ráépített vizsgák. Ez azt jelenti, hogy ezeket a disziplinákat tulajdonképpen vezetőként üzhetem. A ABPM, ambuláns vérnyomás monitorozás az, amelyik egy napon keresztül föl van téve a beteg karjára, és adott programozott időnként nézi a beteg vérnyomását. Eltelik 24 óra, a verklin, tehát ciklusról van szó, a verklin indul újra. Ez nekem onnan jött, hogy fizika tanárom egyszer bekerült a Károlyi Kórházba, és ültünk egymás mellett, fölvettem valami epeköve volt, és csináltam az EKG-t róla, és így nézi, jaj, milyen jó kis ciklikus görbe. Mondom, milyen jó ötlet. És akkor vérnyomás monitor, milyen jó kis ciklikus görbe, a nappal éjszaka váltakozik, ismétlődik. Évszak, tavasz, nyár, ősz, tél, más a magasság, ez egy másik ciklusidő. A rövidebb ciklusidő, a 24 óra, és ütésről ütésre is variábilis lehet a vérnyomás, az egy még rövidebb ciklusidőt jelent.
Köszönöm. Még lenne egy pár kérdésem. A munkádban nagy szerepe van a gyógyszereknek. Egy picit beszéljünk erről. Hogy választod ki a megfelelő gyógyszert egy páciens számára? Van úgy, hogy váltani kell a gyógyszert?
A kardiológusok nagyon büszkék a gyógyszervizsgálataikra. Minden egyes kardiológiai állításunk, ami kezeléssel függ össze, összehasonlító gyógyszervizsgálatokon alapul. Tehát akkor, amikor én elrendelek egy gyógyszert, olyat választok, ami bizonyítékokkal szolgált már korábban, más gyógyító eljárásokkal szemben, hogy hatékony. Főnökeim azt mondták, hogy nem 500 gyógyszerrel kell dolgozni. Meg kell tanulni bizonyos gyógyszerek hatását, persze hát kell tudni többit is, és azokat a gyógyszereket kell adni, amelyik bizonyítékkal rendelkezik, és saját tapasztalatom is van már ezekkel. A gyógyszertanulmányok alapján végzem a gyógyszerelést, és például a vérnyomás monitorozással ellenőrzöm, vagy a beteg önvérnyomás mérésével ellenőrzöm a gyógyszerhatást, és ha kell, akkor változtatok.
Értem. Elárulom kedves hallgatóinknak, hogy én elmentem a főorvos úrhoz a Semmelweis Egyetemi Klinikára, és nagyon sok beteg jár hozzá. Tényleg csak egy-egy mondatban, mert az időn rettenetesen szalad. Naponta hány beteggel tudsz foglalkozni? Hogy látod, hogy az általad javasolt terápiák mennyire hatásosak? És nem utolsó sorban szeretném megkérdezni, hogy a nővérek, akik veled dolgoznak, azok mennyire képzettek, hol képzik őket, és kimondottan erre a szakterületre képzik őket? Parancsolj!
Úgy átlagot mondanék, ambuláns beteg naponta 4-8-10 jár hozzám. Ezen kívül ugye kell végeznem aznapra szabott szívútrangok egy részét. Tehát ennyi mondjuk a betegszám, csinálok még, ellenőrzöm a vérnyomás monitorozásokat, ellenőrzöm nem mindegyik, de néhány 24 órás EKG vizsgálatot, ám de akkor, amikor osztályvezetőként a fekvő részen dolgoztam, akkor volt egy elvem, amit Károlyi Kórházból hoztam. Minden egyes vizitemre, nem csak a gyakornokommal mentem, hanem a nővéremmel, a hozzám beosztott nővérrel, és rendszeresen elvittem a főnővéreket is. Ez persze idő-idő, nekik is időigényes volt, de összemelegedtünk. Nem a férfi-nő kapcsolatban, hanem a gyógyító-ellátó kapcsolatban. Volt egy idő múlva sok pillanat, amikor egymásra néztünk, tudták, hogy most kell megigazítani a beteg feje alatt a párnát, tudták, hogy kell fölkészíteni a beteget a vizsgálatra, és félszavakból megértettük már egymást.
Pontosan erre gondoltam, volt ez ugye, félszavakból megértettük egymást, volt egy ilyen szlogen, ugye, mert te is 28-as vagy, meg én is a színészektől. Még egy utolsó kérdés ezek a szakmáddal kapcsolatban. Az adminisztráció csökkent szerinted az elmúlt időszakban?
Az adminisztráció folyamatosan növekszik. Az orvosoknak szorosan véve, a legszorosabban véve van mindig segítsége. De az adminisztráció ennél szélesebb körű segítséget igényel.
Értem. Miután a Mária Rádióban vagyunk, két kérdésem van, tényleg nagyon röviden, főorvos úr. Az egyik, hogy a hit, az Istenbe vetett hit milyen szerepet játszott az életedben, a másik kérdésem pedig, hogy mint főorvos, kardiológus, főorvos, belgyógyász, mit üzenél a Mária Rádió hallgatóiknak az egészségük megtartása érdekében? Egy-egy mondatot, hogyha volnál kedves mondani.
Az egészség megtartásáról annyit ezzel kezdeném, hogy le van írva, hogy hogy kell egészségesen élni. Mozogni kell, meg kell tartani a normális testsúlyt, olyan ételeket kell fogyasztani, amelyek biztosítják a jövőt, és biztosítják a jövő agyműködését. Tehát sószegényen kell étkezni, és napi fél kiló nyerzöldséget, gyümölcsöt legalább meg kell lenni. Ez az, ami kicsit olyan mediterrán stílusú étrendet és életmódot kellene követni. A Mária Rádiónak két rövid gondolatot. Ugye én az életet őrzöm. Az élet a legszentebb titok szerintem, amely arra érdemes, hogy minden körülmények között megőrizzük. De a megőrzés közben arra kell törekedni, hogy a beteg embernek mindig a legjobb legyen. Tehát nem egyszerűen ki kell tolni az élettartamot, hanem jó általános állapotban kell ezt megérni. És engedjél meg egy idézetet, ami a gyökereimet és a családomat jelenti. Tehát a világ fele azt kell üvöltenem, hogy védeni kell az életet. A család fele pedig azt, hogy össze kell tartozni, szeretni kell egymást, és tudnunk kell, hogy honnan jöttünk. Én találtam erre egy idézetet, 200 évvel ezelőtt egy ősöm ezt írta. Mely jegyzéseimnél többel nem kedveskedhet vén az ezen írásomra szorulandó véreimnek és kedves gyermekeimnek, legyen ez a jövendő útmutatás. 1807-ben írta ez Szászújfalusi Felszegi Sándor.
Ez nagyon jó befejezés volt. Hát kedves dr. Nagy Viktor főorvos úr, Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk a Mária Rádióban, és remélem, hogy egy kicsit közelebb tudtalak vinni a hallgatóinkhoz. És ami fontos, hogy a főorvos urat nagyon sokan ismerik, és kitűnő orvosnak titulálják, nem csak a betegek, hanem a szakma is. Mit tudok kívánni így pár mondatban? További munkádhoz kívánok a hallgatók nevében is jó egészséget a Jóisten áldásával. Borsovszky Tibort hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!